Zene.
100 éves a Nemzeti Filharmonikus Zenekar. A jeles jubileum kapcsán közelebbről is megismerhetjük azokat az embereket, akik kulcs szerepet töltenek be az együttesben. Kubina Ágnes oboa művészt hallják, akivel Somodi Evelin készített interjút.
Hogyha jól tudom, ön oboa művészként még Kobayashival egy időben érkezett a zenekarhoz. Milyenek voltak a kezdetek, hogyan emlékszik vissza erre az időszakra?
Valóban 1987-ben került Kobayashi Kenichiro Karnagyúr az akkori állami hangverseny zenekar az AHZ élére, és én akkor fiatal pályakezdőként, sőt még zeneakadémistaként kerültem a zenekarban nyár végén. Hát nagyon büszke volt rám édesapám, hiszen Kobayashi Kenichirót egy egész ország ismerte. Ugye jövőre lesz 50 éve, hogy megnyerte a karmester versenyt, és az időtájt ugye 2 darab tévécsatorna volt, mindenki azt nézte, és mindenki ismerte Kobayashi Kenichirót. És később, amikor mi felnőttünk, nagyon sok éneklés, kórus éneklés, zongorázás, zenehallgatás után, ugye a bátyámmal együtt, aki a zenekarban nagybőgő szólamvezető és a Zeneakadémia tanára, és ő is bekerült a zenekarba, tehát nagyon büszkék voltak ránk a szüleink, hogy a nagy Kobayashi Kenichiro lett a főnökünk. Ez egy fantasztikus időszaka volt a zenekarnak, először is, hogy az ember olyanokkal muzsikált együtt, akikkel részint közösen jártunk a Konziba, tehát a Zeneakadémia gyakorlóiskolájába, együtt nőttünk fel, és a Zeneakadémiára is együtt kerültünk be. Részint pedig, hogy a példaképeink játszottak ebben az együttesben. Például, ha az oboa szólamot veszem, akkor a zeneiskolai oboa tanárom, Varga Elmén tanár úr volt ennek a zenekarnak régebben az angol kürtöse, akkor már persze nyugdíjba ment, és most már nincs is ő az élők sorában, de Kemény János tanár úr volt Kobayashi Kenichiro vezénylése alatt az egyik első oboás, aki a Konziban tanárunk volt, és a mostani oboa szólam mind a 4 tagjának ő volt a tanára, a szakmai apja, ha lehet ezt mondani, és mindent tőle tanultunk, amit a szakmáról tudunk és tudni kell.
A testvére azóta is a zenekarban játszik, azóta is együtt játszanak?
Igen, így van. Most már 36 éve, hogy én a zenekarban vagyok. Péter bátyám egy kevéssel előttem került be, és azóta is kollégák vagyunk, így van.
Így testvérként milyen az együtt dolgozás egyébként? Engem ez nagyon érdekel, hogy esetleg ebből van-e feszültség, vagy ez inkább egy pozitívum?
Mindenképpen jó dolog, hogy az ember oldalra pillant a próbán, és összenéz a testvérével, és már egy szemvillantásból tudjuk, hogy mit gondol a másik, sok esetben, de mivel vonós, én pedig fúvos vagyok, azért egy icipici kis antagonisztikus ellentét azért mindig volt, még ha csak a tréfa szintjén is, és hát ez egy munkahely, tehát nyilván a szólampróbákat a saját fúvos társaimmal végezzük, ő pedig a saját bőgőseit vezeti ugye a szólampróbákon, de például a turnékon sokszor előfordul, hogy közösen ebédelünk, vagy elmegyünk egy kirándulásra, elhívjuk a másikat, hogyha van egy pici szabadidő, hát édesanyánk persze rettenetesen izgul, amikor repülünk, és mind a 2 gyereke a levegőben van egyszerre.
Úgy tudom, hogy önt is 2018-ban a zenekar egy titkos szavazással az év zenekari művészévé választotta. Egyrészt erre nem volt féltékeny a testvére, másrészt pedig ez a megtiszteltetés milyen hatással volt az ön munkájára, motivációjára.
Én azt gondolom, hogy féltékenységről semmiképpen nem lehet beszélni, tehát nagyon büszkék vagyunk egymásra. Ez az évművészi díj egyébként egy nagyon érdekes dolog, mert a zenekar titkos szavazással választja az egyik tagot, tehát hogy körülbelül, vagy majdnem 100-an vagyunk, és mindenki szavaz valakire. Na most el lehet képzelni, hogy egy szimfonikus nagyzenekarban hány vonós tuttista van. Első hegedű, második hegedű, brácsa, cselló, nagybőgő, ott mind kiváló emberek ülnek. Ugye hát a szimfonikus zenekar sajátja, hogy egyszerre szól 60-80 hangszer, attól függ, hogy a zeneszerző milyen létszámot ír. Na most, aki fúvós hangszeren játszik, és szólista szerepet kap, azért sokkal könnyebben jut egy ilyen díjhoz, hogy így mondjam. Tehát sokkal inkább hallatszik azt, hogy mit csinál az az egy ember. Én az angol kürtözést 2009-ben kezdtem, akkor Kocsis Zoltán karnagyúr nevezett ki, és ez egy fantasztikus lehetőség volt az én szakmai életemben. Egy nem várt öröm, ami azóta is rettetesen élvezek, és nagyon lelkiismeretesen készülök mindig a próbákra és a koncertekre, mert ugye a második oboistaként és angol kürtre váltóként az angol kürt sokkal inkább inkább szólista szerepet ad nekem. És ugye hát a zeneirodalom tele van fantasztikus szólókkal, a Berlioz fantasztikus szimfóniájától kezdve, César Franck D-moll szimfónia, Rodrigo Aranjuez-i koncerto, Wagner Tristán és Izolda harmadik felolvasásának az elején hosszú időn keresztül egyedül szól az angol kürt a színpad mögül. Vagy ott van Dvorzsák új világ szimfóniája, ami repertoár darabunk, vagy Bartók kékszakálú herceg várában is nagyon fontos és szép szerepet kap a hangszerem. Tehát azt gondolom, hogy nem igazán én kaptam ezt a díjat, hanem nagyon hálás a hangszerem, és nagyon csodálatosak azok a szólók, amiket díjaztak a kollégák, hogy hát igyekeztem szépen eljátszani, és véletlenül sikerült, hogyha úgy gondolták a kollégák, hogy én megérdemlem ezt a díjat.
Nagyon hasonló hangszerekről is van szó, de nehezebb egyébként technikailag az angol kürt játék?
Az oboával összehasonlítva, ugye egy másfélszer hosszabb hangszerről beszélünk, egy afrikai fekete fából készült kónuszos hosszú csőről, amit egy dupla náddal való megfújás miatt hívunk ugye dupla nádas hangszernek. Az oboa emiatt talán a nád miatt és a nádkészítés miatt egy nagyon kényes és nehéz hangszer, viszont hogyha szépen megszólaltatják, akkor párja nincsen. Az angol kürt az ő nagy testvére, tehát egy kvintel 5 hanggal mélyebb a hangfekvése, úgy mondhatnám, mint a hegedű és a brácsa, vagy a szoprán és az alt az énekesnőknél, tehát egy mélyebb fekvésű, lágyabb tónusú hangszer. És én azt gondolom, mint angol kürtös, hogy ugye a legszebb hangszer a világon, de szerintem ezzel minden zenész így van, hogy a saját hangszer a szívecsücske. Fújni egyébként nem nehezebb, a nádkészítés ugyanolyan macerás rá, gyakorolni mind a két hangszeren szoktam, tehát mindig amelyik a fontosabb, azon többet. Ugyanúgy olvasok kottát, mint oboán, mert a fogások is ugyanazok, mint oboán, a kotta van transponálva. Jelesül, hogyha én egy egyvonalas C-t látok a kottában oboán, és megfújom, az egy egyvonalas C. Hogyha angol kürtön ugyanezt a hangot megszólaltatom, akkor az 5 hanggal lejjebb az már egy kis F fog szólni, hogyha ez így érthető. Egyébként több levegő kell hozzá, jobban meg kell támasztani a rekeszizommal a légoszlopot, amivel ugye rezgésbe hozom a nádat, és aminek a hangját a hangszer felerősíti. Egy picit talán több erő kell hozzá, de ehhez az ember hozzászokik, és ez ugyanolyan kérdés talán, hogy most nehezebb, nem tudom, a hátúszás, vagy hasonlítsuk össze a pillangóval. Tehát, hogy egy kicsit más, de azért azt gondolom, hogy egy jó oboista, hogyha bedolgozza magát, és rendszeresen gyakorol angol kürtön, akkor ez nem lehet probléma.
A jövővel kapcsolatban mi az, amit a leginkább vár, vagy van-e olyan konkrét fellépés lehetőség, amire a leginkább vágyik most?
Én azt gondolom, hogy nagyon széles a zenekar repertoárja, és az elmúlt 35 évben is, meg ebben az évadban is folyamatosan olyan karmesterekkel dolgozunk, olyan szólistákkal van lehetőségünk fellépni, és olyan műveket játszunk, hogy egy zenésznek azt gondolom, hogy nem lehet más kívánsága. Én mindig is zenekarban szerettem volna játszani, 12 évesen úgy kezdtem el oboázni, szimfonikus nagy zenekarban szeretnék játszani. Tehát a zene irodalom krémjét adjuk mi elő. Nemrég játszottam a César Franck D-moll szimfóniát, az új világ szimfóniát, ment az elmúlt években a Tristán és Izolda opera, és most készülök ismét a Berlioz fantasztikus szimfóniájával fellépni. Csajkovszki 5. szimfóniáját játszunk, amiben oboázom, Foster karnagyúrral, és egy NSZQ román rapszódiát játszunk első számként, ahol pedig angol kürtözöm, egy fantasztikus pesgő-pergő román népzene alapú művet. Azt gondolom, hogy én egy nagyon szerencsés ember vagyok, mert az a hivatásom, az a munkám, ami a hobbim is. Tehát én nekünk azt gondolom, itt a zenekarban ez valahol az életünk, mert a kollégákat is oly régóta ismerjük, és ezt a repertoárt is, hogy így együtt játszhatjuk. Ugye beutaztuk a világot együtt, mert nagyon sokat turnéztunk Dél-Amerikától, Nyugat-Európán keresztül, a távol-keleti országokba, tehát azt gondolom, hogy az ember ennél többet nem kívánhat.
Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
A fénybirodalma a Kepes Intézetben. Az EGRI Kepes Intézet a megyeszékhely belvárosában található, ahol a névadó Kepes György festő, fotográfus, tervező, grafikus, belső építész, környezeti művész, pedagógus, kurátor, könyvszerkesztő és művészetteoretikus. Vera Molnár párizsi magyar művész és a Kepes hitvallását továbbvivő Csályi Attila állandó kiállítását lehet megtekinteni. Emellett időszaki kiállításokon kortárs képzőművészeti bemutatókat és programokat rendeznek. Állandó kiállításunk a Világ új képe címmel Kepes György fotóarchívumából, olajfestményeiből, fotogramjaiból válogatott művek hagyományos holografikus és AR technológiákra épülő interaktív megjelenítésével kínál különleges, egyedi, újszerű kiállítási élményt. A több száz darabos, nagyon szépen installált kiállítás úgynevezett labirintusos kiállítási módszerrel készült, amely nagyon izgalmas a látogató számára. A Kepes Intézet folyamatosan együttműködik az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem vizuális intézetével. A hallgatói, festők, grafikusok minden évben nálunk állítják ki a diplomamunkáikat. Gyakorlatilag május végétől július első feléig övék a Kepes Intézet. Három kiállítás keretében folyamatosan mutatjuk be a hallgatók műveit. Kepes és a fény. A festő, fotográfus, tervező, grafikus, belső építész, környezeti művész, pedagógus, kurátor, könyvszerkesztő és művészet teoretikus Kepes György kitartóan ragaszkodott a művészet társadalom formáló erejéhez. A fény Kepes számára egy olyan médium volt, amelynek segítségével az archaikus civilizációk spirituális örökségét és az univerzum látens alkotó részeit a lehető legabstraktabb módon tudta visszaadni. A fényt ugyanakkor nem csak a modern ipari civilizáció dinamizmusának fogalmi megfelelőjének tekintette, de ráirányította vele a figyelmet a pillanatnyi, stabil, változatlan dolgok szükségességére is. Művészet filozófiájának szellemi keretét a rész és az egész problémája, az ellentétek dialektusa alkotta.